ránézünk így digitális karbonlábnyom szempontjából a világra, és amúgy csomószor nem kell újra feltalálni a spanyol viaszt. Tehát olyan dolgokba ütközünk bele, amit amúgy is csinálhatnánk. 0,2-0,5 g-i Google keresésnek a karbonlábnyoma. Ugye erre szoktam mondani, hogy hát ezek nagyon pici számok. Hát ez nincs egy gram, de 13-15 milliárd Google keresés van egy nap. Ha ugyanezt mondjuk egy ChatGPT-vel csinálod meg, az 4 gram fölött van. Azt szoktam mondani, hogy azért, mert a mobiltelefonon nincsen se kémény, se kipufogócső, attól annak még van kibocsátása.
Sziasztok, kedves nézők és hallgatók! Én Fajt Federika vagyok, ez pedig a Zcast, a HVG fenntarthatósági podcastja. Belegondoltatok már, hogy mekkora a digitális lábnyomotok? Sokan, amikor az ökológiai lábnyomunkra gondolunk, a táplálkozásra, a hűtésre, fűtésre, közlekedésre, repülésre és hasonló témákra gondolunk, de arra nem szoktunk gondolni, hogy vajon mekkora lábnyoma van annak, hogy a telefonunkat használjuk, e-maileket küldözgetünk, esetleg mesterséges intelligenciát használunk a munkánkhoz, vagy akár a szabadidőnkben. Viszont a világunk egyre inkább digitalizálódik, egyre többet használjuk a mesterséges intelligenciát, ezért nagyon fontos, hogy foglalkozzunk azzal, mekkora lábnyomot hagyunk ezek után a tevékenységek után. Erről a témáról fogunk ma beszélgetni Huszis Györggyel, a Carbon Crane társalapítójával és ügyvezetőjével. Tartsatok velünk! A műsor támogatója a K&H Bank, a fenntarthatóság és a zöld finanszírozás szakértője. Szia Gyuri, köszöntelek a stúdióban, és természetesen köszöntjük a nézőket és hallgatókat.
Szia, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és én is köszöntelek téged is, és a hallgatókat, nézőket is.
Szóval mi ez a digitális lábnyom? Mert biztos, hogy egy-két ember, amikor a karbonlábnyomra gondol, akkor eszébe jut az, hogy táplálkozás, közlekedés, energiahatékonyság az otthonomban, stb. Repülés, csomó ilyen téma, amivel kapcsolatban eszünkbe jut az, hogy mekkora terhünk van a környezetre. De a digitális lábnyomon szerintem azért nem sokan gondolkoznak. Te neked mi a tapasztalatod ezzel, és segíts nekünk egy kicsit ezt elmagyarázni, hogy mit is jelent pontosan.
Hát nagyon hasonló tapasztalataim vannak. Azt szoktam mondani, hogy azért, mert a mobiltelefonon nincsen se kémény, se kipufogócső, attól annak még van kibocsátása. Az van, hogy a digitális karbonlábnyom ilyen súranó pályán jön előre, és elég nagy léptekkel. 2019-ben mérték utoljára, és akkor a globális karbonlábnyomnak a 4%-át jelentette, és akkor azt jövendelték, hogy 2025-re ez megduplázódik, de akkor nem számoltak még se a COVID hatással, ami egy nagyon komoly digitalizáció ösztönző volt, nem számoltak az a mesterséges intelligenciának az elég hatalmas energiaigényével, ami megint csak húzza maga után a digitális karbonlábnyomot. Úgyhogy ez meglepően nagy mértékben nő, és egyre nagyobb részét fogja képviselni a globális kibocsátásnak. De hogy mi is ez? A digitális karbonlábnyom jellemzően az internethez köthető eszközpark, digitális eszközparknak a karbon kibocsátása, ugye itt üvegház hatású gázokról beszélünk, tehát nem kifejezetten csak karbont jelent, de minden olyat, ami ennek az eszközparknak az előállításához vagy a használatához kapcsolódik.
És kinek lehet digitális lábnyoma? Neked, nekem?
Hát ma már inkább
cégnek, hogy lehet ezt elképzelni?
Ma már inkább az a kérdés, hogy kinek nincs. Ugye főleg akkor, amikor olyan generációk születnek meg, és kerülnek most már a munkahelyekre, az iskolákba, akik, ahogy mondani szokták, telefonnal a kezükben születnek, onnantól kezdve nekik van digitális karbonlábnyomuk. Tehát mindenki, aki bármilyen mobil alkalmazást használ, fellép az internetre, vagy bármilyen szolgáltatást igénybe vesz, aminek köze van ahhoz, hogy digitális technológiát alkalmazzon, az mind digitális karbonlábnyommal jár.
És egy cégnek is akkor van digitális lábnyoma?
Bizony van. És vannak olyan cégek, akiknek nem is kicsi. Gondoljuk például azokra, akiknek a működéséhez nagyon szervesen hozzátesz az, hogy ők az interneten mondjuk vásárlókat gyűjtenek, vagy médiatartalmakat tesznek például közzé.
Tehát például egy webshopnak jelentősebb a digitális lábnyoma, mint mondjuk egy bármilyen másik honlapnak, ami nem értékesít az oldalán?
Ez nagyon érdekes, mert ez két tényezőtől függ. Az egyik az az, hogy egy oldal letöltésre mekkora a karbonlábnyom esik, a másik, hogy hányszor töltődik be ez az oldal, tehát mennyire gyakran látogatják. És épp ezért két olyan terület van, igazából három, ahol ez nagyon gyakori a látogatás, és emiatt nagyon meg tud nőni a karbonlábnyom, ez egyik a banki szolgáltatások, a másik az online média, és a harmadik pedig az elkereskedelem. És ezek egy kicsit ilyen archetípusai is a különböző szájtoknak, tehát mi most már elég sokat mértünk ahhoz, hogy körülbelül kezdjük látni, hogy melyik weboldalak, melyik websájtok, azok milyen irányba mozdulnak el, és hogyan generálnak nagyobb energiahasználatot, vagy nagyobb karbonlábnyomot. Az elkereskedelmi szájtok például jellemzően elég jól optimalizáltak, tehát viszonylag kicsi önmagában egy-egy oldal letörtésnél a karbonlábnyomuk, De nagyon
ez
nagy
nem
forgalom.
Szándékos, ugye? Tehát, hogy nem
de
azért, igen?
Ez szándékos, ez nagyon érdekes kérdés, ugyanis mi azt szoktuk mondani, hogy a karból lábnyomnál kicsi websájtokat szeretnénk, azok, akik pedig keresőre optimalizálnak, ők meg gyorsakat, és ez a kettő, ez összeér, és az elkereskedelem az tipikusan az a terület, ahol szeretnék a vásárlókat nagyon gyorsan eljuttatni a bejárattól a kijáratig. Tehát a szájtnak nagyon gyorsan kell működnie. De itt is azt látjuk, hogy vizsgáltunk le vásárlói útvonalakat az interneten, az elkereskedelmi boltoknál, és azt látjuk, hogy az egyes aloldalak, amelyek ezekhez az útvonalakhoz tartoznak, azért különböző karbonlábnyommal bírnak. Tehát például egy fő oldal az mondjuk viszonylag közepes, akkor utána egy listanézet, amikor mondjuk rákeresel arra a termékcsoportra, mondjuk hűtőszekrényre, mobiltelefonra, amit szeretné vásárolni, annak nagyon jó a karbonlábnyom, az nagyon gyorsan betöltődik, nagyon alacsony. Aztán megérkezünk a termék oldalra, ahol itt megjelennek videók, nagy felbontású képek, az már nem annyira szerencsés, és aztán a beteszem a kosár oldal, az megint nagyon jól optimalizált. De azt találtuk, hogy web oldalanként, pontosabban elkereskedelmi websájtonként nagyon különböző tud lenni. A legkisebb, amit mértünk fogyasztói úton, az 50 g környékén volt, 0,5 g környékén volt, a legnagyobb az meg 3 g fölött, tehát több mint 6-szoros különbség, és elvileg ugyanazokat a funkciókat látják el.
És egy cég szempontjából akkor ez azt jelenti, hogy nekik megéri a digitális lábnyomát az oldalának csökkenteni, mert ez gyorsabb weboldallal is jár, ami nyilván egy jó felhasználói élményt is eredményez, de egyéni szempontból ez engem miért érdekeljen? Azon kívül, hogy zöld harcos vagyok, és szeretném, hogy csökkenjen úgy unblock az ökológiai lábnyomom.
Egész sok érv szól amellett, hogy érdemes a weboldalakkal foglalkozni. Egy picit még visszamennék a cégekre. Tehát a cégek esetében, hogyha optimalizálják a weboldalukat, akkor eleve egy kisebb energiaigényről beszélünk.
Tehát költségoldalon is megjelenik,
így van, tehát költségcsökkentés oldalán megjelenik. Aztán megjelenik úgy is, hogy kisebb lesz a karbonlábnyoma, tehát a környezeti hatása is kisebb lesz, de mivel kisebb a weboldal, ezért aztán gyorsabban töltődik be, és akkor itt jutunk el a jobb felhasználó élményhez, illetve a kereséseknél is előre sorolódik, tehát előrébb sorolódik a találatok között. Ez azért nagyon fontos érv a marketingeseknek.
De ezt jutalmazza esetleg egy kereső motor, hogy neked alacsonyabb és gyorsabb, alacsonyabb lábnyomú és gyorsabb az oldalad? Vagy milyen szem, mi miatt
nem a karbonlábnyomot vizsgálja, de azt, hogy az oldal jobban van optimalizáltan van felépítve, azt viszont értékeli, és akkor ennek köszönhetően egyszerűen előbbre sorolja.
Ez például nem biztos, hogy sok cég tudja.
Igen, ezért is van az, hogy szeretnénk minél több céghez eljutni és elmesélni nekik ezekről. Amikor keresősökkel beszélgettünk, velük nagyon hamar megtaláljuk pont a közös hangot. Most legutóbb az írpiacon beszélgettem egy cégnek a vezetőjével, aki kereső optimalizálással foglalkozik. Pillanatok alatt értette meg, hogy miért is érdemes még ezeket a szempontokat is beemelni, és hogy mennyi közös van akkor, amikor valaki SEO optimalizációt végez.
És akkor az egyén oldalára, egy picit ez egy ilyen álszent kérdés, mert nekem az lenne az elképzelésem ezzel kapcsolatban, hogy nekem egyénként teljesen mindegy, hogy mekkora a karbonlábnyomom, ha csak nem érdekel az, hogy csökkentsem az ökológiai lábnyomomat.
A jó ír az, hogy egyrészt vannak sokan, akik, vagy egyre többen, akiknek ez fontos. A másik, hogy az, hogy gyorsabban betöltödik a website, azt gondolom, hogy neked is jó egyénként, tehát hogy te is azt látod, hogy egy jobb felhasználó élményhez juthatsz hozzá, és az energiahasználatod is csökken, ami azt jelenti, hogy az akut tovább fogja bírni. És egyén szintén nyilván nem beszélhetünk akkor a megtakarításokról, mint mondjuk egy céget vizsgálva, de azért van egy nagyon érdekes továbbgyűrűző hatása ennek, tehát hogyha a cég, akihez a weboldal tartozik, ő optimalizálja a weboldalát, akkor mint egy ilyen dominó effektus, az összes látogatójára is átragad. És egy egységnyi optimalizáció cég oldalon az összességében ilyen 4-5 egységnyi optimalizációt jelent a látogatók összesített karbonlábnyomán vagy energiahasználatán. Úgyhogy mondhatnánk azt is, hogy ez akár elvárásként is megfogalmazódhatna az egyének részéről.
És hogyha egy picit bele akarunk menni, tényleg nagyon kicsit a technikai részletekbe, tehát hogy miből tevődik ez össze, említetted, hogy az ilyen parkoknak, szerverparkoknak, illetve minden olyan terméknek, ami digitális lábnyomhoz köthető, vagy szolgáltatásnak, mind az előállítása, mind pedig a működtetése beletartozik ezekbe a számításokba. De egy picit ezt el tudod mesélni, hogy pontosan hogy tevődik össze, és melyik része az, ami nagyobb jelentőségű, illetve hogy mennyire tudnánk ezt mi befolyásolni akár egyénként?
pontosan így van, ahogy mondtad, tehát hogyha nem akarunk nagyon-nagyon közelről belenézni ebbe a dologba, ahol már tényleg bitekről és bájtokról lehet beszélgetni, meg wattórákról, meg egységre bontott fogyasztásokról, akkor úgy kell elképzelni, hogy ezt a modellt, amit mi is használunk, és mi még továbbfejlesztettük, hogy még pontosabb legyen, ez egy nemzetközi know-how-n alapul, ami azt vizsgálja, hogy az egyes eszközök, amivel a webes tartalmakat fogyasztják, azoknak az előállítási karbonlábnyoma, meg az operációs, tehát a működési karbonlábnyoma mekkora. Legyen szó akár a laptopon, a fogadói oldalon, vagy legyen szó a szerverről, amin a website csücsül. És akkor a kettő között ugye ott van az adattranszfernél, meg ott vannak a drótok. Tehát ezekből építkezik, és azt vizsgálja, arra épített fel egy modellt, hogyha valamilyen tartalom felhelyezésre kerül egy webszerverre, akkor, amikor ezt a tartalmat megszólítja mondjuk egy látogató a saját telefonjáról, tabletjéről vagy laptopjáról, akkor mi történik? Tehát hogy néz ki ez a folyamat, és mekkora energiaigénnyel jár, hogy elindul a webszervertől, és megérkezik oda a felhasználó gépére, és ott kinyílik. És az a nagyon érdekes tanulsága van ennek a folyamatnak, hogy a teljes energiaigényes karbonlábnyom az kimutatható, de ennek majdnem 50%-a az a látogatói oldalra tevődik. Tehát, hogy egy elég komoly tényező az, ami ott megjelenik. A webszerver az meg kb. 10-15%-ot képvisel, az összes többi az az adattranszfer, és ebből az is kijön, hogy ki mennyi energiát, vagy milyen arányban tud részesedni az energia megtakarításból, meg a karbonlábnyomból. Mi arra figyelünk nagyon, hogy ezt a teljes folyamatot kimutassuk, tehát amikor elmegyünk azokhoz a vállalatokhoz, akik fogékonyak erre, és szeretnének tenni azért, hogy kisebb legyen akár az energia felhasználásuk, akár a karbonlábnyomuk, akkor megmutatjuk nekik, hogy nem csak magukkal tesznek jót, hanem mekkora társadalmi hatást tudnak ezáltal generálni.
És igazából akkor az a szám, amit az elején mondtál, hogy 5%-ra volt becsülve a globális digitális karbonlábnyom, vagy általánosságában véve lábnyom 2019-ben, ha jól emlékszem.
4, de kicsit képesebb, mint 3,7, igen.
Igen, és hogy azt becsülték, hogy ez 8-ra emelkedik, mostanra körülbelül, de hogy a COVID közbeszólt, tehát még azt is el tudjuk kezdeni, hogy ez 10% jelen pillanatban?
Hát én azt gondolom, hogy 2 számjegyűnek kell lennie. Én arra számítanék, ez abszolút szubjektív, tehát ezt nem mérte még ki senki, de hogy azt kell látni, hogy a COVID alkalmával ilyen 4-5 éves banki digitalizációs programok futottak le 1,5-2 év alatt. Tehát elképesztően felgyorsult, és iszonyatos tempóba tolták fel a bankok az ügyfeleiket az offline boltokból, vagy a üzlethelyiségekből online térbe.
Hát és ez meg is maradt nagyon nagy részben egyébként. Meg ugye ez az ételrendelés akár, tehát szerintem ez se jut elsőre eszébe az embernek, hogy annak is mekkora digitális lábnyoma van, hogy ételt rendelünk online.
Így van. Hát most ha hasonlítanom kéne valamihez, az mondjuk az elkereskedelemhez egy nagyon hasonló mechanizmus mentén működik, és hasonló eszközöket és hasonló kilobájtokat és kilovattokat mozgat meg.
És ez az arányszám vajon átültethető egy vállalat életére is? Tehát azt, ha nem is tudjuk ezt pontosan, mert nem méri pontosan, de azért van tapasztalatot cégekkel való dolgozás kapcsán, tehát hogy az ő karbonlábnyomunknak lehet, hogy 10%-a akár lehet a digitális lábnyom?
Ez nagyon függ a vállalattól. Tehát amikor egy elkereskedelmi cégről beszélünk, akinek azért ott van a karbonlábnyomában, meg a működési modelljében nagyon hangsúlyosan a web oldaluk, vagy akár valamilyen mobil applikáció, akkor ott ez simán lehet magasabb. De amikor például, ha a bankokról beszélünk, ott meg arról lehet olvasni, hogy a bankok karbonlábnyomának nagy részét, nagyon nagy részét, tehát 90% fölötti részét a kihelyezett hitelek adják. Tehát attól függ, hogy mennyire zoomolunk bele az adott cégnek a működésébe. Van az a szint, amikor azt látjuk már, hogy a digitális az teljesen eluralja, és akkor itt térünk vissza megint, ha a bankoknak leszűkítjük a működési modelljét azokra a tranzakciókra, amit a felhasználók végeznek, vagy az elektromos elkereskedelemnél ott is arra koncentrálunk, tehát a logisztikai részt azt kicsit elkülönítve kezeljük ettől, és megnézzük, hogy effektíve az, hogy vásárlás történik, annak mekkora lábnyom, vagy a médiáknál. Tehát, hogy azért ott is látni kell, hogy akkor, amikor online tartalomfogyasztás történik, ott azért nagyon-nagyon hangsúlyosan azt az infrastruktúrát használja, ami digitális technológiához köthető.
És egyén szintjén, akkor is, ha nem tudunk pontos kutatásokat most felhozni, de hogy az is lehet, hogy nekünk a lábnyomunk, digitális lábnyomunk, az körülbelül 10% az összlábnyomunknak?
Hát remélem, hogy egy hónap múlva már többet fog tudni mondani, mert szeretnék megmérni azt, hogy a egyén szintjén a social media aktivitásoknak mekkora a karbon lábnyoma. Most amit előzetesen adatokat vizsgáltunk is, ami felkeltette a figyelmünket, nézegettünk olyan statisztikákat, hogy egy ember mennyi időt tölt mondjuk egy Facebookon, egy Instagramon és így tovább.
Rengeteget gondolom.
Naponta, és azt kezdett, hogy ezeket így összeadogattam, de azt hiszem, hogy 8 vagy 9 social media volt, nem az összes. És hogyha van olyan ember, aki mindegyiken annyi időt tölt el, mint ott egyébként egy átlagos felhasználó azon az adott felületen, akkor az napi 16 órára jön ki. Tehát az azt jelenti, hogy az alváson kívül az az ember, az alatt a 16 óra alatt nem nagyon csinálna más, mint a különböző social media eszközök között szlalomozna, és az egyikről a másikra váltana. Ha ez nyilván ez nem így van, tehát azért ez egy ilyen tortított kimutatás, igen, de akkor az mindenképpen mutatja, hogy milyen sok időt töltünk ezekkel az alkalmazásokkal, és hát mindig azt szoktam mondani, hogy amikor egy-egy percről beszélünk, vagy akár egy óránál egy ilyen alkalmazásnál, tehát például egy óra Netflix az 55 gram, nem tűnik egy nagy számnak, de hány Netflix felhasználó van?
Ezt tudjuk hasonlítani egy kicsit, hogy jobban megértsék az emberek, hogy egy óra Netflix 55 gram, CO2? Vagy üvegház?
Igen, hát üvegházhatású gázkibocsátása legyen érték. Ugye ez nem csak széndioxidot jelent, ott azért van még egy-két üvegházhatású gáz.
És valami ilyen más példát tudsz hozni, hogy más digitális használat az mennyi gram, hogy mondjuk ezt kontextusba tudjuk helyezni?
Hát például, most megnéztem, mielőtt idejöttem a HVG-nek a weboldalát, az egyetlen page view esetén az másfél gram, ami soknak számít. Mi azt szoktuk mondani, hogy olyan fél gram alatt az, ami jó, és akkor még egy indikátort szoktunk megvizsgálni, az pedig az, hogy mennyivel lehetne kisebb. És amikor kisebb, akkor mi alapvetően csak a képekkel foglalkozunk. Tehát nem optimalizálunk videót, nem nyúlunk hozzá a betűkészlethez, nem tisztítjuk a kódot, és így tovább, azért ott még vannak tartalékok, hanem a legkönnyebben elérhető módosításokat veszük alapul, ezek a képeknek az optimalizációi, és hát ott közel 50%-ot láttam. Tehát ami azt jelenti, hogy ez ennyivel lehetne kisebb. És akkor most ezt fejből nem fogom tudni megmondani, de a weboldalunkon pont azért, amit te is mondasz, azt szoktuk csinálni, hogy megmutatjuk, hogy ez hány autóval futott kilométert jelent, vagy hány tojásnak a karbon lábnyoma lehet. Meg fogom nézni, és akkor megmondom ezeket.
Mondtad az elején, hogy szerinted felfutóban van ez az egész téma. Mit láttál az elmúlt években, amióta ezzel foglalkozol, hogy mennyire gyorsan indult be, akár globális szinten, akár itthon, hányan foglalkoznak ezzel, hány embert érdekel, akár vállalati szinten, akár egyéni szinten, amikor ti mondjuk ezzel kapcsolatban edukáltok, meg mit látsz a következő akár 5-10 évre? Tudom, hogy nem vagy jós, de nagyon érdekelne, hogy milyen perspektívát látsz ebben a témában.
Azt mondom, amit szerintem kellene, hogy következzen majd. Tehát ahogy mondtam, ez egy ilyen surranó pályán van, és érdekes módon, mint egy ilyen búvópatak, akkor jött a felszínre igazából, amikor persze volt egy ilyen ESG hullám, és akkor ez a terület is így bekerülgetett, de akkor a fősodar az inkább az volt, amit mesélt, hogy jó, de akkor egy magánembernek egyébként az utazással, meg hogy milyen termékeket vásárolok, hogyan étkezem, stb.
Ezek egy picit át volt tolva a felelősség az egyénekre.
Ez egy következő kérdés, igen, ez a green shiftingnek a témaköre. De hogy a digitális az nem jelent meg ebbe a kosárba, nem tudott akkor még olyan hatványozottan, vagy erősen belekerülni. Akikkel beszéltünk, azok gyakorlatilag mindegy ilyen aha élménnyel szembesültek, egy homlokukra csaptak, hogy hát van a digitálisnak is karbon lábnyoma, és igen, van. És aztán, amikor megjelent a mesterséges intelligencia, és a mesterséges intelligenciának elkezdtünk hallani az energiaigényéről, na akkor én azóta érzem, hogy minthogyha elkezdene a fősodorhoz tartozni az, hogy mi a helyzet a többi digitális csatornával. Tehát mi van ezekkel a digitális eszközökkel, mert hogy a világ egyértelműen ebbe az irányba sodródik. Tehát ez ilyen megkerülhetetlen.
Tehát az AI úgymond nem kontraproduktív hatással van erre a témára, mert úgy értem, hogy az lett volna a feltételezésem az alapján, amit most mondtál, hogy az AI-ra telelődik az egész fókusz, miközben amúgy nagyon sok más eszköz van, ami miatt van digitális lábnyomunk. De hogy akkor ezek szerint az AI miatt unblock erre a témára nagyobb figyelem kerül az elmúlt időszakban.
Hát az AI az energiahatékonysági kérdést hozta be, mert azt láttuk, hogy elképesztően nagy az energiaigénye. A digitális karbonlábnyomról azt érdemes még tudni, hogy az az energiából, a felhasznált energiából számolódik. Ugye annak az előállítási karbonlábnyoma valójában, és amikor az AI nagy energiája megjelent, akkor ez organikusan magával hozta azt is, hogy a karbonlábnyomát azt szintén fel kell tenni akkor a térképre. Úgyhogy ebben, ha úgy tetszik, segít az AI. De ez egy nagyon érdekes dolog, mert a mesterség és intelligencia kapcsán többször elhangzik az, hogy mennyit segít a fenntarthatóságban. És ez való igaz. Tehát egy csomó pozitív oldala is van, rengeteg olyan számítás végezhető el most már nagyon gyorsan, meg egyáltalán elvégezhető, ami biztosan segíti azt a folyamatot, hogy fenntarthatóbbá tegyük a működésünket, meg a cégek is, meg egyáltalán a világot. A másik oldalon viszont látni kell, hogy ennek van egy ára is. Mert hogy a fenntartható, illetve a mesterséges intelligenciának elég komoly energiaigényes karbonlábnyoma van, és azt meg tudni kell táplálni, és kb. Tudomásul venni. A jó hír, hogy azért az energiahatékonyság nagyon sokat javult az elmúlt időszakban, tehát gyakorlatilag évről évre lehet látni a fejlődést. Miközben az energiaigény folyamatosan nő, a közben azt látni, hogy az eszközök egyre inkább energiahatékonnyá válnak, és ennek pedig az az eredménye, hogy ugyan az energia igény az folyamatosan nő, de valahogy az energia karbonlábnyoma, hál' Istennek, nem ekkora mértékben, nő az is, de nem akkora mértékben, mint ahogy mondjuk az energiaigény.
Igen, itt most leszpoilerezem, hogy lesz egy adásunk az AI-ról ebben az évadban még, és fogunk beszélni erről a részéről is, meg amúgy társadalmi, meg gazdasági kérdésekről is, de nyilván már utána néztem a témának, és én nem tagadom, én is használok AI-t, és amióta tisztában vagyok azzal, hogy egyrészt van digitális lábnyom, nyilván gondoltam, hogy van, de amióta, amikor készültem erre az adásra, akkor azért nagyon sok olyan megkökkentő dologgal találkoztam, amire nem gondoltam volna, és az AI kapcsán meg még inkább, szóval szerintem nagyon jó, hogy erről beszélünk, mert hát nagyon fontos, mert nagyon kevés ember tud még róla, és ahogy te is mondtad, hogy mindenkinek egy ilyen aha élmény szokott lenni, hogy ja, hogy tényleg annak is van valamilyen energia összefüggés az energia használattal és az energiahatékonysággal.
Hát azt látjuk, hogy nem sok adat van az AI-jal kapcsolatban, tehát valahogy nem annyira transzparens ez a terület még.
Hát én nem véletlenül.
Nem tudom, ez bízunk a hallgatókra, meg a nézőkre. A lényeg az, hogy ami adat megfogható volt és elérhető volt, hogy a ChatGPT-4-nek a feltanítási fázisára olyan 62 000 megawattóra energiát használtak fel, ez elképesztően nagy energiamennyiség. Ennek a karbonlábnyom olyan 20 000 tonna körül lehet. Ugye azt érdemes tudni az AI-ról, hogy alapvetően két fázisa van. Az egyik, amikor feltanítják, amikor felokosítják, a másik pedig, amikor elkezdik használni. És a ChatGPT 3,5-nél ott ez a felhasználási, nem bocsánat, a 3-asnál a felhasználási energiamennyiség az olyan ennek a töredéke volt, a karbonlábnyoma volt olyan 8 tonna, de hogy az borzasztóan kicsinek tűnik. De ha emlékszel, akkor a 3-ast, azt igazából olyan nagyon sokáig nem használtuk, mert rögtön jött ki a 3,5-es. Hát én azt gondolom, hogy itt több
hát százmillió... Hát most már 4-es van, nem?
Hát vagy? Most már a 4-es fölött járunk, igen. És több százmillió felhasználóról beszélünk.
És ez mindig újabb és újabb feltanítás. Tehát mindig újabb
is. Időszakosan, meg folyamatosan is tanul, tehát itt azért olyan modell van, ahol még ez a, ha akarjuk, akkor ehhez a feltanulási részhez is azért lehet még hozzápattintani 1-2 tonnát, vagy 1-2 megawattórát, sőt, akár többet is, de hogy a felhasználási rész ennek egyre nagyobb. Mi egyébként csináltunk erre mérést, tehát mi azt tudtuk megnézni, hogy ami webes környezetben, weboldalon megjelenik felület, mesterséges intelligencia felület, azt hiszem 10 vagy 11 ilyen alkalmazást vizsgáltunk meg, hogy azoknak mekkora a karbonlábnyoma, és azt láttuk, hogy önmagába ezek nem feltétlenül nagyok, tehát egy-egy ilyen megjelenítése mondjuk egy prompt eredményének, az egy ChatGPT-nél 0,26 g környékén van, tehát nyilván ott alapvetően szöveges tartalmak jelentkeztek akkor, amikor mi ezt néztük. Mondjuk egy Midjourney-nél ez már megközelíti a 2 g-ot, ahol képeket is lehet kapni válaszként egy-egy promptra, és azt láttuk még, hogy nagyon függ attól, hogy mennyire optimalizálható, hogy szöveges tartalomról, vagy pedig képiről beszélünk. A képi tartalmaknál jól látható, a most még nem prioritás az, hogy optimalizálják. Ott a Midjourney-nél, ha jól emlékszem, én 50% fölötti optimalizációs lehetőséget láttunk. Összességében azt megvizsgáltuk, hogyha ezt a 11 alkalmazást azzal a felhasználó számmal, ami egy ilyen webes adatbázisban elérhető volt, ez egy becsült adat egyébként, ezt összeszorozzuk, és megnézzük, hogy mekkora a karbonlábnyoma, mennyit lehetne ebből csökkenteni, és ugyanezt az energiaigényre is. Hát az energia Beijingnél azt láttuk, hogy kb. Egy ilyen nagy-kanadzsányi városnak az energiaigényét lehetne csökkenteni, akkor, hogyha optimalizálnák a mesterséges intelligencia szolgáltatásoknak az energiaigényét és a karbonlábnyomát.
Ez nem semmi. És egyébként ebben benne volt például a DeepL is, ami igen, egy ilyen fordító program, mert ezt nagyon sokan használják.
Az volt a második legnépszerűbb. Azt hiszem a ChatGPT nyert, tehát annak volt a legnagyobb a karbonlábnyoma, a DeepL volt a második, és a Midjourney volt a harmadik.
És ilyen szempontból mondjuk jobb egy Google Translate? Meg, vagy nyilván digitális lábnyom szempontjából az a legjobb, ha megpróbáljuk mi lefordítani, de azért nem mindig tudjuk.
A keresésekre van egészen pontos számunk. A kereséseknél a Google saját elmondása szerint, és egyelőre ezt hivatalosnak tekinthetjük, 0,2-0,5 g-ig Google keresésnek a karbonlábnyoma. Ugye erre szoktam mondani, hogy hát ezek nagyon pici számok. Hát ez nincs egy gram, de 13-15 milliárd Google keresés van egy nap. Ha ugyanezt mondjuk egy ChatGPT-vel csinálod meg, az 4 gram fölött van. Tehát, hogy azért elég nagy különbség van a között.
Tehát érdemes ezen így elgondolkozni, amikor valaki egy kérdést be akar írni valahova, hogy ide vagy oda írja be, mert óriási különbség van a között, hogy a ChatGPT válaszol, vagy a Google válaszol.
Elég nagy különbség van. Ugye azt érdemes még mérlegelni, hogy vajon mennyire tudom jól megtalálni, hány Google keresést kell csinálnom ahhoz, hogy tényleg eljussak az eredményhez, és vajon hány ChatGPT keresést kell megcsinálnom ahhoz, hogy tényleg eljussak az eredményhez. De a ChatGPT-nél hozzá kell még tenni azt is, hogy ahhoz viszont, hogy leellenőrizem azt az eredményt, amit kaptam, ahhoz még hány Google keresést kell megcsinálnom. Tehát valahogy így
nézni. Hát ha pontos vagyok, mögött, vagy ha igen, precíz vagyok, igen. Igen, mert igen, azért sokan úgy használják a ChatGPT-t, hogy szentírásnak veszik.
Hát az még talán kicsit korai, de sok tekintetben egyébként tényleg nagyon jól működik, de az ellenőrzés az soha sem árt. Tehát én azt gondolom, hogy még a Google kereséseknél is az ember igyekszik több forrást megnézni, és az alapján levonni következtetéseket, a mesterséges intelligenciánál sincs ez másképp.
Hát főleg, hogyha adatok vannak szerintem, én azt vettem észre, azt nagyon érdemes csekkolni kétszer legalább, ha nem többször.
Igen. Igen, meg a források azok nagyon el tudnak térni. Egyébként ez az egyik nehéz terület szerintem a fenntarthatóság. De még a saját területünkön a digitális karbonlábnyom témában is ezt látom, hogy a különböző források sokszor különböző adatokkal rukkolnak elő. Van, hogy csak időbeli eltérés van, és akkor az magyarázható, mert azóta az energiahatékonyság javult, vagy stb. Egyéb adottságok, de van, amikor egyszerűen csak két külön számítás, és máshogy jött ki a szereplőknek.
Én most pont ezzel szembesültem a táplálkozás kapcsán, ami az egyik kedvenc témám, hogy van olyan kutatás, én mindig azt mondom, hogy az ökológiai lábnyomunknak a 25%-a az az, hogy mit eszünk, mit veszünk, mit eszünk, és mennyi élelmiszert pazarlunk, így nagyon egyszerűsítve, és most egy legújabb kutatás, ami szembe jött velem, nem frissebb, mint ez a másik adat, de azt meg 40%-ot mond. Uh-huh. Most azért a 25 és 40 között, jó, mondhatjuk, hogy kb. Az egyharmada, azt azért talán így akkor kijelenthetjük. De ebbe se vagyok biztos, szóval most ennek utána kell nézni pontosan.
Hát mi adatoldalról jövünk, tehát mi értékesítési, marketing, meg kommunikációs adatokat elemeztünk, és utána hoztuk be ezt a fenntarthatósági területet is a vizsgált területek közé, és hát elég érzékenyek vagyunk arra, hogy mondjuk az adatforrás az mennyire hiteles, meg mennyire pontosan számol, úgyhogy ezért is a saját mérési módszertanunkat azt levalidáltattuk a Bureau Veritas-szal, hogy pont azért, hogy ne gramokon kelljen vitatkozni, hanem inkább arról beszélgessünk, hogy hogyan lehet csökkenteni. Mert hogy jelen pillanatban én azt látom, hogy pazarlás folyik. Tehát, hogy ugyanezt ezt az online viselkedést, ugyanezt az online látogatást, ugyanezt az online tartalomfogyasztást, ezt meg lehet neki csinálni sokkal kevesebb energiával is. Még sokkal kisebb
karbonlábnyom. És mindenkinek jobb lenne.
Igen. Most legutóbb voltunk kint Bécsbe egy ilyen startupos konferencián, és akkor ott is bemutattuk azt, hogy mit tudunk, és egy osztrák fejlesztő sráccal beszélgettünk, és mondta, hogy akkor nézzünk meg azt a weboldalt, amit ő készített. Így megnéztük, és akkor fogta a fejét, hogy Jézus Isten, 80%-os csökkentési potenciál. És hát megnéztük, hogy miért akkora, mert azt is meg tudjuk nézni, és mutattuk neki, hogy nézd, csak ez a kép 4 megás, ez a kép 6 megás, ez a kép 8 megás, hát, és akkor a homlokára csapott, hogy hát persze, hát ő megkapja a fotóstól a képet, és fölrakja a weboldalra. De ha így tesz, akkor ugye kimarad egy nagyon fontos lépés, az optimalizáció. Mert egy 8 megás kép között, vagy egy 800K-s kép között, ugyanannak a képnek a 800K-s változata között szemre nem feltétlenül látsz semmilyen különbséget. És akkor itt jön az, hogy de az oldal gyorsabban töltődik be, de a kereséseknél előbbre sorolódik, és még kevesebb energiát is fogyaszt, és a karbonlábnyoma is kisebb.
Ezért mondtam, hogy mindenkinek jó.
Így van. Így van.
Az előbb említetted a green shiftinget. Volt egy adásunk a greenwashingról, és ott is ez fölmerült, de kíváncsi lennék, hogy neked mi a tapasztalatod ezzel ebben a témában, a green shiftinggel kapcsolatban. Itt most arra gondolok, ugye, hogy egy cég úgy átteszi a felelősséget a felhasználóra mondjuk, vagy akár fordítva is ez igaz lehet.
Nekünk van egy oktatási programunk, amit egyetemekre viszünk. Én ott szoktam erről beszélni a greenwashingról is, és ott szoktam elmesélni a különböző árnyalatait a greenwashingnak. Hát az egyik az a green shifting. A hátteréről azt érdemes tudni, én azt szoktam elmondani, hogy azért a karbon lábnyomnak a csökkentésért 2/3 részbe tehetnek a vállalatok, és van 1/3 részbe tehetnek a magánszemélyek. Tehát a green shiftingnek ugye az a lényege, amikor egy vállalat abban segít neked, hogy te a saját privát életedben mit tudsz csinálni, hogy kapcsold le a villanyt, meg gyűjts selektíven a hulladékot, közösségi közlekedés, stb.
Hogy még repjegyet veszel, és akkor ők ültetnek fát talán. De még az se, ugye, vagy költsél több pénzt, hogy ők ültessenek fát.
Itt igazából ennek a lényege talán inkább az, hogy te mit csinálj, és ne arról legyen szó, hogy mondjuk ő mit tehetne. Tehát itt például a mi területünkön ez egy viszonylag egyszerű történet, mert a legtöbbet tudja tenni az átgyűrűző hatás eredményeképpen, azok pont a vállalatok. Tehát ha ő optimalizál, akkor mindenki optimalizált. Nagyon sok mindent tudsz még te is tenni, tehát állíthatsz a felbontásán annak a videónak, amit megnézel a telefonodon vagy a laptopon, válthatsz sötét üzemmódba, eldöntött, hogy biztos akarod-e, hogy automatán elinduljanak most mondjuk a különböző social médiáknál a videók egymás után, vagy majd te inkább elindítod, meg egyáltalán fogyasztod-e ezeket a tartalmakat, milyen mértékben, tehát sok mindent tudsz tenni, de ha a videó olyan formátumban van feltéve, olyan méretben nem indul el magától, akkor neked már előkészítve van a terep, és nem neked kell a saját szokásaidon változtatni, hanem egyszerűen így kapod meg, és ezzel a tettel kvázi át tudják hozni azt az előnyt, ami náluk megjelenik, át tudják hozni a látogatók oldalára is. Tehát én a green shiftingre visszatérve, én azt gondolom erről, hogy az nagyon jó, hogyha magánemberként is tudod azt, hogy mit tudsz tenni, de legalább ilyen fontos, hogy láthatóvá váljon az, hogy a vállalatok mit tudnak tenni.
Majd visszatérünk egy kicsit arra, hogy mi mit tudunk tenni, meg tök jó példákat mondtál már most, de arra lennék kíváncsi, hogy a vállalatok egyébként tisztában vannak ezzel a 2/3 felelősségi jelentőséggel? Tehát, hogy ők tudják, hogy neki kellene ezen változtatni? Azok, akikkel mondjuk dolgoztok, vagy beszélgettek arról, hogy majd dolgozzatok együtt.
Hát nagy általánosságban kutatásokat nem olvastam ezzel kapcsolatban, vagy nem találtam, hogy ez a 2/3 ez mennyire tudatos a vállalati oldalon. Mi azt látjuk, hogy ugye mi alapvetően digitális karbonlábnyommal megyünk be, tehát hogy nem vizsgáljuk azt, hogy a vállalat egyébként mit tesz. Tehát, hogy vásárol le mondjuk elektromos gépjárműveket, stb. Azt látjuk, hogy ahol van fogékonyság arra, amit mi hozunk, ott jellemzően nem ez az egyetlen terület, amivel foglalkoznak. Viszont azt el szoktam mondani szintén az oktatási programunkon is, meg más lehetőségeknél, egy kicsit mutatva azt is, hogy a digitálisban mekkora erő van, és akkor itt a vállalatok egyéb tevékenységeire is gondolok, hogy lehet még elektromos autókra váltani a flottát, és van egy magyar nagyvállalat, egy nagy logisztikai vállalat, ahol 45 ilyen elektromos gépjárművet vásároltak, pont azért, hogy csökkentsék a karbonlábnyomukat, és 160, kb. 160 tonnával tudták is éves szinten csökkenteni. És akkor mi megnéztünk az egyik legnagyobb magyar digitális médiát, egy hírportált, és megnéztük, hogy mi történne akkor, ha csak a fő oldalán, és csak a képeket leoptimalizálnak. Tehát, amit az előbb a fejlesztőről mondtam, hogy nem az történik, hogy és föl, hanem hogy a kettő között van egy optimalizáció, és azt láttuk, hogy éves szinten ezáltal 290 tonnát lehetne megspórolni. Tehát 160 tonnához kellett venni 45 elektromos gépjárművet, 290 tonnához meg kellett vele foglalkozni mondjuk képenként másfél percet, vagy kb. Ennyi a képnek az optimalizálása.
Ez így jól kontextusba helyezi.
Azt hiszem, hogy ez elég jól megmutatja, igen, erre is felszokták kapni a fejüket. Meg tudok még ilyen nagy számokat mondani az éves szinten, napi szinten 350 milliárd e-mail, ami keletkezik. És akkor, ha emellé oda tesszük, hogy mennyi e-mailt szoktak megnyitni, és most kereskedelmi e-mailekről beszélek, az olyan 20-22%-os szokott lenni a globális átlagban a megnyitási arány. Ugye a 350 milliárd az nem mind kereskedelmi e-mail, de azt gondolom, hogy a kontextus kedvéért, hogyha ezt a kettőt valahogy összevetjük, akkor abból egészen meglepően nagy szám jön ki arra vonatkozóan, hogy akkor mennyit küldünk itt tök fölöslegesen, és amit tök fölöslegesen kiküldünk, annak gyakorlatilag hasznos anyagtartalma nincs, karbonlábnyoma meg van, meg energiaigénye is.
Hát szóval, hogyha mindenki önvizsgálatot tart, és átgondolja, hogy hány hírlevelet kap naponta, és abból hányat nyit meg, és hányat rak azonnal az archív mappába, vagy töröl ki, akkor szerintem ez a 20-22% ez mindenkinél ott jelen van.
Igen, és az a nagyon érdekes ebben, hogy megint egy olyan ponthoz érkezünk el, mint az előbb, hogyha a cég optimalizál, az gyakorlatilag mindenkinek jó. És itt megint az történik, hogy amikor te megkapod a hírlevelet, mert itt fel is iratkoztál, tehát nem spamről beszélünk. De a cég oldaláról nézve, ha te ezt a hírlevelet megkapod, de nem nyitod ki, akkor tényleg tök fölöslegesen küldt, és akkor van egy ilyen titkos leiratkozó, vagy látens leiratkozói réteg, akik nem olvassák a hírlevelet, de ott vannak, és a kimutatásokban szerepelnek, rontják a statisztikákat, valójában nem olvassák, mindenkinek jobb lenne. Igen. Így van, mindenkinek jobb lenne, hogyha ők mondjuk leiratkoznak, vagy a cég venni a fáradtságot, hogy azokat, akik látványosan nem olvassák a hírleveleket, ők mondjuk kapnának egy emlékeztetőt arra vonatkozóan, hogy biztos, hogy szeretnék-e olvasni, és ha nem, akkor nem. És ez olyannyira így van, mi a MÜPÁ-val csináltunk egy ilyen kísérletet, azt néztük meg, hogy náluk, amikor kiküldik ezeket a hírleveleiket, akkor lehetne annak a karbonlábnyomát csökkenteni, nem feltétlenül azáltal, hogy milyen kreatív anyagok, tehát mennyire nagyok a képek, stb. Benne, mert az le volt optimalizálva, az eminens volt, az teljesen rendben volt. Hanem az, hogy ne küldjünk ennyi embernek. És az volt a feladat, hogy ne küldjünk e-mailt azoknak, akik nem nyitják meg. És ugye ez egy kicsit nehéz, hiszen azután fogod kinyitni, vagy nem, hogy kiküldted, de hogy az adatanalitikai módszerekkel, amiket mi használunk és alkalmazunk, azokkal egy egész jó predikciót sikerült erre csinálni, és meg tudtuk mutatni a meg nem nyitók közül körülbelül a felét az adatbázisnak, akik nem fogják megnyitni, de úgy, hogy biztos nem fogják megnyitni. Tehát ilyen 90% fölötti valószínűséggel, és aztán leteszteltük, és egyetlen egy megnyitást sem vesztettünk volna el, hogyha azoknak nem küldünk hírlevelet. És ez például egy olyan magaviselet, amit meg a céges oldalon lehetne kamatoztatni, tehát nekik több szempontból is jó, az adatbázis is frissebben marad, azt veszik észre, hogy sokkal jobbak a megnyitási. Hát
valós konverzió történhet.
Így vagy van. Igen, tehát jobbak a megnyitási statisztikáik, és a túloldalon is fellélegeznek azok, akik olvassák, nem olvassák a hírlevet, mert nem is kapják.
Említetted az előbb az oktatást, és hogy jársz egyetemekre is erről a témáról beszélni. Ezen kívül, vagy akár, hogyha erről szeretném mesélni, az is szuper szerintem, de hogyha ezen kívül van még olyan oktatási tevékenység, amit végeztek, akkor kíváncsi lennék rá, hogy akár, nem tudom, gyerekekkel foglalkoztok-e, nyilván a vállalatokkal beszélgettek, meg egyetemistákkal, szóval hogy néz ez ki?
Az oktatás az lehet, hogy egy kicsit más asszociációkat hoz be. Én inkább azt mondanám, hogy valamiféle edukáció, vagy szemléletformálás, vagy tájékoztatás, és akkor ezt a mostani beszélgetésünket is akár ide tudnám sorolni.
Abszolút.
És így nézve igyekszünk minél több fronton ott lenni. Tehát, hogy azzal indultunk el, mert azt láttuk pont ezekből az aha élményekből, hogy mindenképpen érdemes ezzel a területtel foglalkozni, mert nincs ott a fejekben. És akkor raktuk össze ezt az egyetemi oktatási programunkat, ami egy ilyen 3 órás workshop. Elindulunk onnan, hogy mi az, hogy karbonlábnyom, és megérkezünk oda, hogy akik ott ülnek, ők tudják, hogy hogyan kell digitális karbonlábnyomot mérni, tudják, hogy miért akkor egy weboldal karbonlábnyom mennyivel lehetne csökkenteni, és ez hogy néz ki energia oldalon, hogy néz ki karbonlábnyom oldalon, stb. Úgyhogy ez az egyik csomag. Elindultunk 2023-ban 4 egyetemmel, egy ilyen pilot szinten, 2024-ben ez országos volt, és idén már az első nemzetközi érdeklődés is megérkezett a program iránt, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy van ez iránt érdeklődés, és nagyon bízom benne, hogy ezt el tudjuk indítani egy ilyen pályán. És akkor van a másik vonal, hogy ennek hatására, vagy ennek az oldalvizén elkezdtük ennek a vállalati megfelelőjét is kialakítani, ami meg kicsit onnan is jött, hogy volt olyan szereplő vállalati oldalról, aki mondta, hogy ő ezt szívesen megnézni. És akkor mondtuk, hogy akkor gyere, elnézd meg, ülj be oda a diákok közé, és nagyon, nagyon jó volt látni azt, hogy tényleg, mert van csoportmunka is ezeken a foglalkozásokon, hogy akkor oda beültek, és akkor együtt nézték a weboldalakat, stb. És akkor lett is ebből ki is alakult olyan vállalati együttműködés, ahol ezt az oktatási programot vittük. És ahol az oktatási programot vittük, ott persze van, az is érezhető, hogy van egyfajta nyitottság arra, hogy ja, hát akkor nézzük már meg a saját weboldalunkat, és ja, ahol olyat látnak, ott akkor hirtelen, akkor lehet, hogy érdemes lenne az egészet megvizsgálni, és megnézni, hogy mit lehet ezzel kezdeni. És akkor alapvetően erre a korosztályra, vagy erre a rétegre lőttünk, tehát az egyetemisták, akik holnap dolgozni kezdenek, ugye ők azok, akik holnap döntéseire már hatással lehetnek, meg azok a cégek, ahol ez a fajta nyitottság megvolt. Aztán az UNICEF-fel beszélgetve felmerült, hogy velük is lehetne közösen, ott egy fiatalabb korosztályról beszélünk. És hát most
a tínédzsereknél ez már azért nagyon aktuális, elképesztően sok a telefonhasználat.
Igen, és hát óvatosan nyújtunk ehhez, mert azon gondolkoztunk, hogy vajon ahogy mi beszélünk erről, az nem lesz-e bonyolult nekik, és hát nagyon hamar kiderült, hogy nem bonyolult nekik.
Valószínűleg kevésbé bonyolult, mint egy idősebb generációnak egyébként.
Sok tekintetben igen. Nyilván, amikor ilyen nagy globális kérdésekről kezdünk el beszélgetni, az talán nehezebben megfogható, de amikor arról mesélünk, hogy a te telefonoddal, amikor felmész, amikor azt olvasod, stb., na az meg igen. Most volt a Klímahősök konferencia, ez a legnagyobb konferenciája az UNICEF-nek.
Ott találkoztunk.
És ott például a nagy teremben egy kerekasztal beszélgetés kapcsán hirtelen megmértük az ott levőknek a social media karbon lábnyomát. Ami 20 tonnánál hagytuk abba, ha jól emlékszem, nem tudom, 200 körül lehettek
hát a szeretem. Nagyon sokan voltak bent, láttam, igen.
Sokan voltak bent, de állítólag nem volt mindenkinél telefon. Akit megmértünk.
Azért, mert nem engedik a tanárok, hogy legyen náluk telefon.
Igen. De akiknél mégis volt, és mégis megmérték, mondom, ott 20 tonnál állítottuk le a mutatót. De egy ilyen 20 fős csoportnál voltunk, most legutóbb Győrbe tartottunk Carbon Class-t, ezt az egyetemi képzésünket, ott is ilyen 2-3 tonna környékén állítottuk meg a mérést, addigra már mindenki azt mondta, hogy ő már lemérte. Úgyhogy ez a következő vonal, hogy valószínűleg ott ezt a fiatalabb korosztályt is el tudjuk kezdeni megszólítani. Ott nagyon jó volt, mert a kerekasztal beszélgetés után ott volt, ilyen mini workshopot is tartottunk, és akkor ott beszélgettünk meg a srácokkal, lányokkal arról, hogy mit tehetnek ők felhasználói oldalon, mit érdemes erről tudni, hogy is mérjük ezt valójában, mert a kerekasztal az nem erről szólt, és tök jó érdeklődés volt, meg nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, jelentkeztek középiskolák is, hogy oda is el tudjuk-e vinni ezt a programot. És akkor van az a része, amikor meg konferenciákra megyünk, vagy podcastokba ülünk be, ahol meg igyekszünk megint egy más kontextusban megmutatni ezt a témát, hogy hogyan lehet ezt megfoghatóvá tenni, mit lehet ezzel kezdeni, miért kell ezzel foglalkozni.
És akkor most, ha már ennyiszer feljött ez a téma, hogy mit tudunk mi csinálni, meg mondtál már rá sok jó példát, így azért összegezném a hallgatóknak és nézőknek, hogyha valakinek felkeltette az érdeklődését, és aha élménye volt, miközben hallgatta ezt a beszélgetést, vagy nézte, hogy mit tud ő csinálni, amikor előveszi a telefonját, amikor e-mailt küld, amikor ChatGPT-t használ, vagy bármilyen AI-t, mire figyeljen, hogy csökkentse a digitális lábnyomát?
A legtöbbet a tudatos használat segít. De most lehetett nemrég cikket olvasni arról, ahol a ChatGPT-nek, pontosan az OpenAI-nak a vezetője nyilatkozott, hogy egy köszönöm a ChatGPT-nek, az nekik ilyen, nem tudom, 10x millió dollárjukba kerül. Tehát, hogy nagyon komoly energiaigény. Aztán volt olyan számítás is,
hogy... Nyilván bevétele is van belőle, de hogy energiaköltségben megjelenik az, hogy én megköszönöm az AI-nak azt, hogy valamit válaszolt, és az hasznosnak találtam.
Így van. Az udvariasságnak is van karbonlábnyoma, mondhatjuk így.
Azt a...
És volt egy hasonló, ugyanez a köszönöm dolog, az meg egy pár évvel ezelőtt, azt hiszem, hogy ott egy angliai kimutatás volt, hogy ha minden levelezésnél még egy köszönömöt elengednénk, akkor az hány Madrid-London repülőjáratnak a karbonlábnyomát takarítaná meg. Ez egy érdekes dilemma egyébként, mert most fel kell adnunk azért az udvariasságot, hogy, vagy inkább gondolkodjunk azon, hogy hogyan lehet másképp optimalizálni ezt a területet. Messzire vezet, de azt gondolom, hogy a tudatos használat abban biztosan segít, hogy amikor a digitális eszközeinkhez nyúlunk, és azzal elkezdünk tartalmat fogyasztani, ezt ne parttalanul tegyük, ne céltalanul tegyük, és amit mi be tudunk állítani a saját készülékünkön, arra azért figyeljünk oda. Illetőleg mi azért kezdtünk el azokkal a weboldalakkal, akikkel dolgozunk együtt, olyan együttműködést kialakítani, hogy kiteszünk egy kis badge-et arra az adott oldalra, hogy lássák, hogy az oldalnak a gazdája foglalkozik azzal, hogy optimalizálja ennek a weboldalnak a karbonlábnyomát, meg mérje, tehát foglalkozik vele, hogy ez is egyfajta igazodási pont legyen. És nyilván nem feltételezem, hogy valaki ezért feltétlenül márkát vált, főleg a média vonalon.
Hát még nem, de egyébként ez hosszú távon elképzelhető.
De, igen, de ahogy egyre, tehát ahol sok helyettesítő termék van, ott simán lehet ez a szempont, és a nemzetközi kutatások azért azt mutatják, hogy ez tud szempont lenni. Tehát ott két számot érdemes megjegyezni, az egyik, hogy 79%-a mondta azt a megkérdezetteknek, hogy már inkább nem is az, hogy előnyben részesítje, hanem elutasítja, elfordul azoktól a márkáktól, amelyeket nem gondol fenntarthatónak. Ez az egyik üzenet a cégeknek. A másik üzenet az, hogy 9,7%-ig úgynevezett zöld prémiumot, azt még nagy átlagban, világról beszélek, nem Magyarországról, azt hajlandó kifizetni a vásárlók. Ami azt jelenti, hogy körülbelül ez az a tűrés határ, amire azt mondja, hogy ha két ugyanolyan terméken van, és az egyik fenntartható, akkor ennyivel többet fizetek érte. Ez szerintem nem hangzik rosszul. Tehát egy 10%-os bevételnövelés azért az szerintem nem hangzik rosszul.
Még egy picit muszáj vagyok visszakanyarodni a tudatos használatnak a gyakorlati szintjére, mert amikor azt mondtad, hogy beállítani a készüléken ezt meg azt, akkor felkaptam a fejem, hogy esetleg tudsz erre példát mondani, hogy mondjuk így elveszem a telefonomat, mondtad, hogy például a videót, ha nézek, akkor ugye a felbontást azt tudom állítani, ott például mekkora érdemes állítani, hogy csökkentsük, de azért jó legyen az élmény valamennyire.
Ott azt általában azt szokták javasolni a szakanyagok, és én magam is ehhez igazodok, hogy például maradjunk mondjuk egy YouTube-nál, tehát azt nem mindig nézem, van, hogy csak hallgatom. Ha hallgatom, akkor tök mindegy, hogy mi van a képen. Aztán a másik, hogy van ezeknek az alkalmazásoknak sokszor van light verziójuk is, ami eleve egy karbonbarátabb. Aztán a nagy, most egy kicsit átugrok a weboldalakra, a teljes képernyős, nagy felbontású, magától elinduló videó, az így a közellenség kb. Karbon szempontból, meg energia szempontból.
Tehát és én be tudom állítani, hogy ne induljon el azonnal?
A social media alkalmazásoknál ott be tudod állítani, tehát van, ahol be tudod állítani, hogy ezek ne induljanak el maguktól. Itt akkor keveredik egy kicsit, mert ugye ezért meg a cégek fognak tudni tenni. Aztán a dark mode például, tehát egy ilyen energiatakarékosabb üzemmód, vagy egy sötét üzemmódnak a kiválasztása, az megint ugyanezt tudja segíteni.
És például ez a kék fényszűrős történet, vagy nem tudom, nekem be van állítva a telefonon, hogy bizonyos óra után, esti óra után egy ilyen sárgásabb fényben legyen, az számít, vagy nem számít?
Karbon szempontból megmondom őszintén, nem tudom, hogy annak ugye nem az az elsődleges feladata, hogy az energia felhasználását csökkentse a készüléknek, annak más típusú hatásai vannak, de hogy karbon szempontból azt mit tesz hozzá, vagy mit veszel, azt őszintén szóval mi még nem mértük, de ezek mellett még amit lehet tenni, az, hogy, és akkor itt még egyszer felhívnám a figyelmet, a tudatos tartalomfogyasztása, tehát hogy nem görgetem, hanem igyekszem valahogy úgy fogyasztani a tartalmat, és akkor és annyi ideig, tehát amikor ez a függőség így már elkezd kialakulni, akkor érdemes résen lenni, és azt mondani, hogy mondjuk időben korlátozzam be magam, és mondjam azt, hogy ennél többet most ezzel nem akarok tölteni, mert akkor az is segíthet abban, hogy ne vesztegessem el se az időmet egyébként, se az energiát fölöslegesen, azzal, hogy csak ott tekergetem.
Hát ez nagyon sok más problémára is megoldás lehetne. Szóval, hogyha csak a mi szempontunkból nem akarunk ezzel foglalkozni, hogy a jól létünk szempontjából nem akarunk ezzel foglalkozni, akkor gondoljunk a digitális lábnyomunkra, és akkor lehet, hogy motiváltabbak leszünk.
Ez nagyon érdekes, hogy így ránézünk így digitális karbonlábnyom szempontjából a világra, és amúgy csomószor nem kell újra feltalálni a spanyol viaszt. Tehát olyan dolgokba ütközünk bele, amit amúgy is csinálhatnánk, de valamiért nem teszünk.
Hát meg olyan dolgokba, amik nem csak valakinek jó, hanem mindenkinek jó.
Így van.
Embereknek is, vállalatoknak is, bolygónak is. Tehát ez egy ilyen szint, megint én mindig ezen, hát nem lepődök meg, de így megmosolygom, hogy ezeknél a témáknál, amikről itt szoktunk beszélgetni az Ékaszban, kvázi mindig ugyanolyan lyukadunk ki, hogy egyrészt mennyire fontos az, hogy közösségben gondolkodjunk, és a másik, hogy minden-mindennel összefügg, és igazából mindenkinek jó, hogyha ezekkel a dolgokkal foglalkozunk, és teszünk valamit értük.
Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen így van. Tehát ezek olyan kis ilyen mikrocsomópontok, amik magukkal húznak további előnyöket, és át tudnak terjedni az életünk egyéb területére is. És ahogy beszéltük róla, a digitalizáció egyre inkább ott lesz, tehát nagyon érdemes már most ráfokuszálni arra, hogy mit tehetünk azért, hogy ennek az energiaigényét csökkentsük. És még egy gondolatot behoznék, mert hogy hát ilyen nagyon próbáljuk csökkenteni az energiaigényt, de közben azért jött a zöld energiával, meg lehet itt plusz energiát előállítani, meg stb. De minden el fog fogyni egyszer. Tehát az AI elég jól megmutatta, hogy lehet, hogy sok energia van a világon, de nem elég. Tehát, hogy érdemes ránézni arra, hogy rakjunk rendet saját magunknál, és nézzük meg, hogy biztosan mindenből az optimális mennyiséget használjuk-e, mert hogy nem lesz az energia mennyiség, ami biztosan mindig elég lesz. És ha elég is lesz, az nem biztos, hogy zöldből fogjuk tudni előállítani.
Nagyon szépen köszönöm ezt a szuper beszélgetést, remélem, hogy sok aha élménye volt a nézőknek és a hallgatóknak.
Köszönöm szépen én is. Köszönöm, hogy itt lehettem.
Köszönjük nektek, hogy velünk voltatok, találkozunk 2 hét múlva. Sziasztok! A műsor támogatója a KNH Bank, a fenntarthatóság és a zöld finanszírozás szakértője.